A Civil Szellem nyomtatott hírekei címmel jelent meg dr. Bínyei Miklós könyve decemberben. Mennyire egyedülálló ez a könyv olyan szempontból, hogy Debrecennek a korábbi sajtó, illetve nyomdai kiadványairól mennyire szólt könyv eddig?
Hát jóval korábban foglalkoztak már ezzel a helytörténészek, irodalomtörténészek. Tulajdonképpen ennek a könyvnek a sajátosságát, egyediségét az adja, hogy mint egy 35 esztendőnek az írásaiból válogattam össze. Hát egyrészt a debreceni könyvkultúra történetéről ez a kisebbik hányad, a nagyobbik része a könyvnek pedig a debreceni időszaki sajtó történetéről kezdetektől voltak éppen napjainkig.
Ez a 35-40 év ugye volt közben rendszerváltás, és mennyire érzékelhető a sajtóban, vagy a nyomdai kiadványokban?
Mind a kettőben érzékelhető. Hát maradjunk előbb a könyveknél. Hát a legnagyobb változás tulajdonképpen nem a rendszerváltás évében, hanem még 1988-ban kezdődött, amikor hosszú-hosszú idő után megalakult Debrecenben a Csokonai kiadó, azaz az első vidéki kiadó, nem is tudom hány évtized után. Tulajdonképpen, amikor már a kiadók létesítése akadálymentessé vált, tehát a 90-es évek elejétől, akkor már itt volt egy kialakult vállalat, és emellé zárkoztak fel azok a debreceni kiadó vállalkozások, amelyeknek egy része még ma is él, sőt, hát országosan is ismertek sajátos profiljukkal, mint például az elsők egyike volt a Haja és Fiai cég, amely eléggé köztudomása, hogy elsősorban a 20. századi hadtörténetre specializálódott. Újabban úgy látom, ilyen egészségkultúrával kapcsolatos fordításokat adnak ki, vagy akkor alakultak Herubion, amely a fantasy kiadásra specializálódott. Egy kicsit később szerintem az egyik legéletrevalóbb debreceni kiadó a Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Nem sorolnám fel valamennyit, de természetesen jóval több.
Debrecen mennyire érintette, illetve egyáltalán, hogy a címből is adjuk, a civiseket mennyire érintette ez a változás?
Hát én úgy látom, hogy elsősorban a bestseller jellegű, vagy ehhez közel álló, mint az én is említettem, a 20. századi hadtörténetet, amire nagy érdeklődés van országszerték Debrecenben is. De volt még egy vonulat a könyvkiadásnak, amely tulajdonképpen nem új, csak kiteljesedett valamelyest, ez pedig a helytörténeti kiadványoknak a sokasága. Tehát azoknak a műveknek, amelyek Debrecen múltjával foglalkoznak. Ilyen a korábbi évtizedekben is természetesen gazdagon volt, de most új lendületet kapott, és korábban nem vizsgált területekre is kiterjedt a szerzők és a kiadók figyelme.
A sajtót mennyire érintette itt Debrecenben ez a változás? Tehát a könyvekről már beszéltünk egy kicsit, a sajtó mennyiben változott meg?
Most én szoktam volt mondani, valószínűleg ebben a könyvben is leírtam valahol, hogy a debreceni sajtó kezdettől fogva az országos sajtónak a lenyomata. Ez így volt a II. Világháborút követő időszakban, és ezt pontról pontra ki lehet mutatni, hogy az országos sajtópolitikának a hatása hogyan érvényesült helyben. Na most, amikor 1989-90-ben a sajtó mozgása szabadabbá vált, ez pontosan tükröződött Debrecenben is. A 1990-es évtizedben nagyon sok új sajtótermék jelent meg, vagy élet újjá. Egészen az 1940-es évek végéig nagyon élénk egyházi lapkiadás folyt. Debrecen a református centrum, de katolikus lapok is jelentek meg. 1990 után ez újjáélett, és már nagyon sok színű. De sok más példával is lehetne ezt igazolni. Ahogy szoktuk mondani, a rekapitalizálódás a sajtó életben is végbe ment, egy nagy tehertétellel, és erről okvetlenül szólni kell, elgondolkodtató tény az, hogy lassacskán 20 év telik el a rendszerváltás óta, és nem tudott Debrecenben meggyökeresedni egy második napilap. Holott, hogy az ellenpéldát is mondjam, a 30-as években volt olyan esztendő, amikor 5-6 napilap jelent meg a városban. Most pedig 2 sem tud megmaradni. Az erre vonatkozó kísérletek kudarcot vallottak sorra.
Miben látják esetleg ennek a kudarcoknak az okait, hogy megváltozott az olvasóknak a összetétele, esetleg a létszáma, kevesebbet olvasunk, vagy egyszerűen nem tudtak olyan minőségű újságot elkészíteni?
Én azt hiszem, ez az egész médiakultúra 20. századi vagy második félére tehető változásaival függ össze, elsősorban a rádiók és a televíziók megjelenésével, ugye újabban már az utóbbi évtizedben egy újabb vetétás is jelentkezett, hogy a mobil információ. Na most a nyomtatott sajtónak vetétársak között kellene helytállnia, hát ez vagy sikerül, vagy nem. És van még egy nagyon fontos gazdasági vonatkozása is a dolognak. Ma már egy életképes sajtóterméket csak úgy lehet fenntartani, ha van megfelelő hirdetői bázis. Most én úgy érzékelem, lehet, hogy rosszul látom, és mélyebb elemzést igényelne a dolog, hogy ezt nem sikerült azoknak a lapkísérleteknek megvalósítani, amelyekre utaltam. Az úton a Debreceni Krónika, majd a Hajdú-Bihari Nap, aminek már a címváltoztása sem volt szerencsés, hiszen egy Hajdú-Bihari Napló mellett egy Hajdú-Bihari Napot megjelentetni eleve kockázattal járt. Ezt én könyvtárosként is tudom, mert az olvasók rendszeresen összekeverték a két lapot. Természetesen, még egyszer mondom, sokkal mélyebb elemzés lenne az okok vizsgálatánál szükség.
Az elmúlt 35-40 évben, ugye, amit a könyvébe felölel, ezeket gondolom a válogatott írásokban meg is említi ugyanígy ezeket az okokat, vagy problémákat, vagy inkább más részére szólt a sajtónak?
Na most 1843-ban jelent meg az első debreceni nyomtatott sajtótermék, hát attól kezdve foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, sokkal részletesebben a második világháború utáni fejleményekkel. Egyrészt egy elég hosszú tanulmányt írtam a 44-45-ös sajtóról, aztán a 45 utáni fejleményekről két tanulmányt is írtam, de csak az egyiket vettem be a kötetbe, mert a másik az egész megyével foglalkozik. És ezen kívül még ilyen egyedi darabokkal is, hát egy néhány sorban, oldalban foglalkozom. Most természetesen ezekre a jelenségekre igyekszem utalni, de inkább a probléma felvetés szintjén, mert a tanulmányoknak a közvetlen célja is más volt, tehát nem elsősorban a elemzés, hanem a folyamatok bemutatása.
Olvashatója az ön tanulmányaiban az, hogy esetleg miért szűnt meg, amit említett, hogy 5-6 új napi lap is volt Debrecenben, hogy hogyan lett ebből egy?
Hát ugye ez kifejezetten az országos sajtó viszonyok alakulásával függ össze, hiszen amikor 1944-45-ben az ország történetében másodszor a ideiglenes kormány itt működött, eléggé élénk sajtó élet volt Debrecenben. A korábbi napilapok közül azok, amelyek életre valóbbak voltak, újjáélettek, illetve hát a Szociáldemokrata Párt is indított egy napilapot, először Népszava, vagy Tiszántúli Népszava címe. Mikor következett be a törés? Ugye akkor, amikor az egész ország életében 1948 után a erősen centralizált úgynevezett proletár diktatúra, vagy ahogy akkor nevezték népi demokráciában, rendkívül centralizált sajtóélet bontakozott ki, és ennek volt a következménye, nem azonnal, eltelt egy-két esztendő, amíg szépen megszűntek a lapok, és maradt egy, a Magyar Dolgozópártja, vagyis az akkori Kommunista Pártnak a sajtóterméke, a Néplap, hát amelynek aztán később jogutódja lett a Hajdú-Bihari Napló, mert ma is megjelenik. Így történt, hogy aztán 1951-től, mert még akkor megjelent a Debrecen című, a Független Kisgazdapártnak volt a lapja, onnantól kezdve csak egy újság volt Debrecenben. Még 1956 őszén is, mert ugyan megváltozott a cím, de az akkori Néplap mellett másik lap nem tudott indulni, nyilvánvaló az időrövidsége miatt.
A tanulmányai során, illetve a munkája során nagyon sok újsággal és könyvvel találkozott. Hogyan változtak ezek így az idők folyamán?
Ez természetesen egyenkénti vizsgálódást igényelne. Tendenciájában a következőt lehet megállapítani. A debreceni hírlapok, máshonnan tudjuk, hogy egyáltalán a vidéki hírlapok néhány kivételtől eltekintve elsősorban a hírközlésre koncentráltak. Tehát a szószoros értelembe vett hírlapok voltak. Emellett közöltek szép irodalmi közleményeket is, megjelent meg másfajta gazdasági közlemény, és a többi, és a többi. Ez is természetes felajárója volt. Most én úgy érzem, hogy ez nem csak törekvése volt a debreceni hírlapoknak, hanem kifejezetten erénye is. Egyébként a profiljuk általában úgy változott, hogy amikor elindították a lapot, akkor ez már nagyjából ki is alakult. És amíg létezett a lap, ettől nem nagyon tértek el. Inkább, ha valamelyik más politikai csoportosulás, vagy gazdasági, vagy értelmiségi csoport másfajta lapot szeretett volna, akkor indítottak egy másikat. Mert ennek igazából különösebb akadálya nem volt. Még a két világháború között sem, bár akkor a lapindításokhoz miniszterelnöki engedély kellett, de tulajdonképpen ezt el lehetett nyerni. Illetve hát, mivel a debreceni folyóiratirodalom is rendkívül gazdag volt, különösen a két világháború között, ha csak 10 szám jelent meg egy folyóiratnak egyében, akkor az külön engedély nem is kellett. Tehát ezzel is összefügg, hogy többféle folyóirat láthatott napvilágot egy azon időben. Tehát én úgy érzem, hogy azok a lapok, amelyek szilárdabb anyagi bázison és olyan közönséggel jelentek meg, amelyekhez lehetett ragaszkodni, akkor nem nagyon tértek el profilban. Természetesen egészen más volt a helyzet 1948 után, amikor központilag írták elő, hogy mit kell írni a helyi lapoknak is. Tehát innentől kezdve a helyi színek, amelyek a nagy értékét adják, vagy adnák a helyi lapoknak, az pont azt tűnt el. Ezt a néplapon pontosan ki lehet mutatni, tételesen 1949-50-től.